Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Gyülekezet, foglaljon helyet. Kedves gyülekezet, először is engedjék meg, hogy a ma esti alkalmunkon nagyon sok szeretettel köszöntsem mindannyiunk nevében Papp Tibor lelki pásztor testvérünket, aki Pest-Lőrinc gyülekezetből jött közénk, és ma este ő fogja közöttünk Isten üzenetét tolmácsolni. Ma esti alkalmunk kezdetén énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe, és megbocsátta az ő vétkeit, és befedezte minden bűneit. Boldog, akinek ő nagy hamissága, Istentől néki nincs tulajdonítva, és családság nincsen ő szívében, tettet is nélkül jár életében. Ahogy az elmúlt esti alkalmakon, így a ma estire is egy verssel készültem gyülekezetnek. Reményik Sándor egyik versét hoztam el a kedves testvéreknek. Reményik Sándor, gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd, elszárad a fám, a testem, lelkem fája, de épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya testpedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt, roppant gondolatod, torz árnyékaképpen. Egy kóborszellő néha-néha valami balzsam illatot hozott, akkor megéreztem, ez az élet, és megéreztem a te közelléted, és maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Én szeretni és adni akarok egy harmadcseppért is tengereket. És most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni. Folytassuk az alkalmunkat a 223. dicséretünk első, második és harmadik versének eléneklésével. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Vétke, hogy mi már, mint a tenger, mentségért hozzád fordulok. Én Istenem, én Istenem, irgalmas kérlek én nekem, szívem szerint imelkesergem, gonosz és sok bűneimet, hogy tőled én eltéve jöttem, elhagytalak.
én nekem. Hallgasd meg én fohászkodásim, atyai nagy szerelmedből. Bocsásd meg minden rót bűneim, mensd ki szívem ez hénységből. Én Istenem, én Istenem, irgalmas kérlek én nekem.
A mi segítségünk és esti elcsendesedésünk, igére figyelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, valóban, mint bűnös emberek állunk meg a te színed előtt. Valljuk, Urunk, hogy nincsen bennünk semmi tiszta. Valljuk, Urunk, hogy nincsen bennünk semmi igazság. Valljuk, Urunk, hogyha te elszámolásra hívnál most minket, és igazságosan számolnál el velünk, akkor semmi esélyünk nem lenne előtted. Urunk Jézus Krisztus, mint bűnösök jöttünk te eléd. De tettük ezt azzal a bizalommal, azzal a hittel, hogy te magadhoz hívtad, és valljuk, hogy ma is magadhoz hívod a bűnösöket. Urunk, itt vagyunk. Könyörülj rajtunk ezen a mai estén is, és szólj hozzánk. És mindenek felett taníts minket imádkozni. Köszönjük, Urunk, hogy így estéről estére szembesítesz azzal, hogy milyen is a mi ima életünk. És hogy mennyire más, ami igaz imádság lenne. Taníts minket ma is. Taníts minket igazi bűnbánatra, igazi bűnlátásra. Taníts minket arra, hogy hogyan álljunk meg a te színed előtt. Hogyan kérjünk és hogyan ne kérjünk. Urunk Jézus Krisztus, te légy itt közöttünk, te légy középen is, te magad szólalj meg, a te igéd és a te lelked által. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét Lukács evangéliumából olvasom. A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 18. részének a 13. versét. A vámszedő pedig távol állva még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, és ezt mondta: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Kedves testvéreim, ezen az ima héten az imádságainkat vizsgáljuk meg. Az ima hétnek a témája, a címe: imádságaink nagyító alatt. Láttuk, sok mindent láttuk már ezen a héten. Láttuk, hogy hogyan buzdít Jézus arra, hogy imádkozzunk. Mert van értelme. Mert meghallgattatik. Ugye hétfő este láttuk, ahogy a hamis bíró meghallgatta az özvegyasszony kérését, hogy ne hallgatná meg Isten a mi kérésünket, aki nem hamis, hanem aki a mi javunkat akarja. Aztán láttuk, hogy a Jakab levélből kedden arról volt szó, hogy imádkozzunk hittel, semmit sem kételkedvén. Hogy mennyire megkísért minket az, amikor úgy viszünk valamit az Úr elé, hogy való a szívünk mélyén azt érezzük, hogy úgy se adja meg. Vagy azért, mert nem tudja, vagy azért, mert nem akar nekünk jót. Tegnap a képmutató imádságról volt szó. Mikor úgy megyünk oda az Úrhoz, hogy viszem az én érdemeimet. Hogy Uram, lám, én itt vagyok. Ugye ennek a történetnek, amit nagyon jól ismerünk, úgy gondolom mindannyian, a farizeus és a vámszedő imádságának az elejét vizsgáltuk tegnap. Tulajdonképpen amikor Jézus ezt a példázatot elmondja, akkor Izrael lelki életének, Izrael lelkiségének két szélső elemét emeli ki. Az egyik a farizeus, róla volt szó tegnap. Ugye a farizeus, a neve is azt jelenti, ezt mi magyarul nem annyira érezzük, hogy tiszta. Valaki, aki tiszta. Valaki, aki úgy gondolja, hogy én az Úr előtt tiszta vagyok. A farizeus nem egy hitetlen ember. Ő nagyon is hisz Istenben. Ő ott ül minden vasárnap, illetve akkor szombaton a templomban. Ő áldoz, viszi a tizedet, el is mondja, és tényleg úgy van. Ez a farizeus nem egy istentelen, ő a gyerekeit hittanórára járatja. És mégis, mikor az Úr előtt megáll, akkor arra hivatkozik, hogy én mit értem el. Köszönöm Uram, hálás vagyok Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt. Ma nézzük meg a vámszedőt, és a vámszedőnek az imádságát. Pont ellentéte a farizeusnak. Újra mondom, ez két véglet, hiszen a farizeusok azok hithű zsidók, a vámszedő meg a római pártiakkal, a megszálló hatalomnak a kiszolgálója volt. Kollaborált az ellenséggel. Mit tesz a vámszedő, és hogyan imádkozik? Azt olvastuk az igéből, hogy a vámszedő is megállt távol. Úgy tudom én ezt elképzelni, hogy bemegy a templomba, belép az ajtó, és az ajtó mellett mintegy megáll. Picit azért, hogy jaj, ne is vegyenek észre, mert őt is bámulják ám. Itt egy vámszedő. Hogy mert az ide bejönni? Jó, kegyes szokás szerint egész biztos, hogy Izraelben is megszólták, mint hogy ma is megszólják a jó reformátusék, hogy hogy mer ez ide jönni. Bemegy egy vámszedő a templomba, távol megáll, kicsit elkülönül a többiektől, mint hogy a farizeus is. Bámulják az emberek a vámszedőt, szemlélhetik szégyenét, hát ez tolvaj, és tényleg az. Hát ez korrupt, és tényleg az. Valaki így mondta egyszer, hogy a tolva és a vámszedő a szinonim kifejezés volt akkor Izraelben. Gondoljunk csak Zákeusra. Ő konkrétan tudja, mint vámszedő, találkozik Jézussal, higgye mennyi minden van, amit én loptam. Előtte fel se tűnt neki. Bámulják ezt a vámszedőt, szemlélik, szégyen volt vámszedőnek lenni, és mit tesz? Kiáll, és vállalja a bűneit. Ez egy döbbenetes dolog. Ez a vámszedő nem úgy beszél, hogy ja, én ártatlan vagyok. Nem azt mondja, hogy mindenki bűnös, csak én nem. Nem is azt mondja, hogy hát mindenki bűnös, én is az vagyok egy kicsit. Ennek a vámszedőnek a bűnei ráterhelődtek. Megáll távol, el tudom képzelni, hogy sokan nézik, kicsit csodálkozva is talán, és ő vállalja az ő bűneit. És mit tesz a vámszedő? Úgy fogalmaz az ige, hogy nem akarta az ő szemeit sem felemelni. Tudjuk, hogy Izraelben így imádkoztak. Fölfelé tekintve, az Úrra tekintve, föltartott kézzel és fölfele tekintve. A vámszedő meg lehajtott fejjel imádkozik. Kicsit furcsa volt ez, de benne van az ő szégyene. Hát én szégyellem magam. Hát én alig merek ide bejönni. Hogy jövök ahhoz, hogy én, a bűnös ember, szent színed, Isten színe elé járuljak? Nem akarta szemeit sem felemelni. A Szentírás többször beszél róla, hogy a szemek felemelése az az imádság jele. Amikor a vámszedő lehajtott fejjel, lesütött tekintettel imádkozik, akkor az ő alázatát fejezi ki. Ő alázatos. Úgy állott, mint akinek semmi érdeme nincs. A farizeusnak sincs, csak ő azt hiszi, hogy van. De érdeme neki sincs. Tulajdonképpen külsőleg kiábrázolja a vámszedő azt, ami belülről feszíti. Ami belül van. Aztán a harmadik jellemzője ennek a vámszedőnek, hogy veri a mellét. És nem egy ilyen melbeveregetés, hogy ha én nem, azért én vagyok valaki, hanem a bűnei miatt veri a mellét. van lelki fedezete annak, amit tesz. Valaki elmondta egyszer, és nagyon találó és nagyon elgondolkodtató, hogy tulajdonképpen a lelki folyamatoknak valamiféle külső jele van. Ebből következik, hogy lehet képmutatás is. Mivel ezt külsőleg láthatja mindenki itt is. Mindennyian felállhatunk, szépen meghajthatjuk a fejünket, olyan alázatosan nézünk ki. De mi van a szívedben, testvér? Mert az Úr azt is várja. Tényleg őszinte bűnbánat van? Tényleg érezzük, hogy nekünk semmi érdemünk nincs Isten előtt? Tényleg érezzük, hogyha Isten most a szín elé kérne, és egyedül kellene odaállnunk, akkor elvesznénk? El ne hidd, testvér, hogy önerőből meg tudsz menekülni. A belső lelki folyamatokhoz hozzátartoznak a külső jelek. És ugye vannak külső jelek, amiket lehet utánozni, ezért lehet a képmutatás is. A farizeus eljátszotta, hogy ő milyen jól imádkozik. Csak semmiféle lelki tartalom nem volt mögötte. Valaki azt mondta egyszer, hogy persze, tiszteletes úr, én nem megyek templomba soha, mert hát ott olyan sok képmutató van. Hű, de meg lettünk dicsérve. És azt mondja, elmondja, de bennem van egy nagy érzés. Mondja, és mire tetszik menni azzal az érzéssel? Az kevés. Hát az Úr előtt leborulni, az Úr igényére figyelni, Isten igényének engedelmeskedni, a kereszténység itt kezdődik. Most ne arra nézz, hogy vannak képmutatók, mert persze, hogy vannak képmutatók. Mert ezt a képet, aki úgy tesz, mintha, azt lehet mutogatni. De Isten azt nézi, és azt kéri rajtunk számon, hogy mi van a mi szívünkben, mi van a mi lelkünkben. És mi van ennek a vámszerűnek a lelkében? Figyeljünk az ő szavaira nagyon. Mert amit ő mond, azt is lehet hallani. Amikor azt olvastuk az igében, hogy a farizeus megállt és magában imádkozott, az nem azt jelentett, hogy a farizeus nem szólt egy szót, csak állt és némán imádkozott, mert a jeruzsálemi templomban nem volt szabad igazából némán imádkozni. Suttogva imádkoztak az emberek, tehát a farizeus szavát is lehetett hallani, ki körülötte álltak, és mivel a farizeus azt mondja, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt mi, én vallom, hogy a vámszedő is hallotta azt, amit a farizeus mondott. Most a vámszedő megszólal, hallhatóan, de mit mond a vámszedő? Sőt, még az is fontos, hogy mi az, amit nem mond. Hallotta a farizeus imádságát. Egész biztos, hogy hallotta. Ott állnak a farizeus jól érthetően suttogva, de érthetően elmondja, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt. Tulajdonképpen ez egy tapintatlan megjegyzés, és ez egyértelműen a vámszedőre utal. Nem úgy, hogy a vámszedő magára vett valamit, ami nem tartozik rá. Ki van prédikálva? Ki imádkozták? Lehetne így mondani. Nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Félre érthetetlenül neki van célozva. Én azt is el tudom képzelni, hogy volt ebbe szándékosság. És vedd már észre magad, tehát hogy mersz te ide jönni? Te, a bűnös! Ide a tiszták közé. Konkrétan meg van jelölve. Őt megbántották alaposan. És mit tesz a vámszedő? Először is nem sértődik meg. Nem tudom, elgondolkodtunk-e már ezen. Ha bennünket egy komoly igei intés ér, milyen könnyen megsértődünk? Hogy ez biztos nem rám vonatkozik. A vámszedő nem sértődik meg. Miért? Mert ő tudja, hogy bűnös. Mert az ő szívében igazi bűnbánat van. És az igazi bűnbánattól távol áll az, hogy felháborodjak. Az mindig a látszat bűnbánokra vonatkozik, meg ők tesznek úgy, hogy mikor azt mondja, jaj, de bűnös vagyok, csak említjük, hogy igen, tapasztaltam úgy, hogy mit tetszett tenni, és akkor brum, robban a feje, hogy beszélt velem? Hát most tetszett mondani, hogy bűnös. De ne beszéljünk róla. Akkor nem tetszik komolyan gondolni, hogy bűnös? Akkor csak úgy általánosságban vagyunk bűnösök? A vámszerű nem így gondolkodik. Nincs a szívében felháborodás. Mert a felháborodás mindig abból fakad, mikor a mi bálványozott énünket egy sérelem érti. éri. Megbántottak. Felháborodunk, veszekszünk, fajtékzunk, sokan ott hagynak csapott papot. Egyszerűen az ige valaki szíven érintett, és én oda többet nem megyek. Ez a vámszedő ott áll, és az a döbbenetes testvérek, hogy az egész magatartásával, mint egy azt mondja, igaza van a farizeusnak. Ő tényleg külön, mint én. Én tényleg bűnösebb vagyok, mint ő. Sokkal bűnösebb vagyok. Igaza van a farizeusnak, én bűnösebb vagyok, sokkal bűnösebb vagyok, mint ő. Mit mond a farizeus? Hogy ez a vámszedő bűnös. Mit mond a vámszedő? Igen, én bűnös vagyok. Nem tudnak rám olyan rosszat mondani, ami ne lenne igaz. Tényleg ilyen vagyok. Tulajdonképpen a vámszedő a farizeusnak a vádját magára veszi, és helyben hagyja. Nem tiltakozik, nem fordul sarkon, hogy na én ide többet nem jövök. Itt engem lebűnösöztek. Hát azért jöttem ide, mert bűnös vagyok. Ez a vámszedő nem csak veri a mellét, hanem a szívét szaggatja meg. Nem csak lesüti a szemét, és közben el van telve azzal, hogy nem ilyen jót tettem, még templomba is eljöttem, hanem igazi bűnbánata van. Isten előtt vallja, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek. Mert nincs másra, mire hivatkozni. Nem tudok felmutatni semmit Isten előtt. Nekem csak bűneim vannak. Nem tudom, testvér, rám szakadt-e már úgy egyszer ez igazából. A mi vallásos érdemeinket olyan sokszor tudjuk előtérbe helyezni. Úgy mérleget készítünk a szomszédakról, meg mindenkiről, hogy na hát azért én egy picikét mégiscsak külön vagyok. Azért én mégis imádkozok, mégiscsak hiszek. Persze kegyelemből van, na de mégiscsak én hiszek. Nem, testvér, nekünk csak bűneink vannak. Nézzünk nagyon mélyen a szívünkbe, hogy a mi hitünk is mennyire tele van hitetlenséggel. Így az ima hét tükrében nézzük meg, hogy a mi ima életünk is, valaki úgy mondta, hogy ima halálunk van inkább. Mennyire nem az, amiről szólni kellene. A vámszedő érzi, tudja belülről is, hogy ő tényleg bűnös. Mennyire jellemez ez minket, testvérek? Amikor sérelem ér, amikor valóban figyelmeztetnek egy bűnünkre, hányszor tudunk leborulni, hogy Uram, igaz, így van, légy irgalmas nékünk bűnösnek. Mert ez egy kemény helyzet, amivel most ez a vámszedő van. Tényleg kemény helyzetet produkál, ilyen sértő, ilyen nehéz helyzetben az ember könnyen lelepleződik. Mi van a szívedben? Tényleg alázat van, vagy csak úgy mondjad, vagy csak úgy mondod? Tényleg tudod, hogy te bűnös vagy, vagy ez csak szöveg? Kiderül. Minden kiderül. Mi van a mélyben? Van, aki fölkapja a lesütött fejét, és azt mondja, na én ne. De testvér, a farizeus is ugyanolyan bűnös, mint a vámszedő. Ugyanúgy Isten kegyelmére szorul. És ha el tudja mondani, hogy mi az, amit el tudott végezni, az csak kegyelem által tudta elvégezni. Ez így igaz mi ránk is, testvér. Az, hogy mi itt vagyunk a templomban, az Isten kegyelme. Az, hogy ismerjük őt, az az ő kegyelme. Az, hogy tudunk hozzá szólni, az az ő kegyelme. Ő végzi. Ezt Isten adja kegyelemből. Semmit nem tudunk dicsekedni. Ezt a vámszedő nagyon világosan látja. Én bűnös vagyok, bűnbánattal jöttem ide, Isten szín elé. És azt mondja, hogy minden vád igaz. Minden vád igaz. Én rám nézve nem tudnak olyan rosszat mondani, ami ne lenne igaz. Egyetlen egy dolgot kérhetek. Úristen, légy irgalmas nekem, bűnösnek. De ezt lehet kérni. És ez az igazi bűnbánat, testvérek. Ezt kérhetjük mi is. Légy irgalmas nékem, bűnösnek. Nagyon érdekes imádságám ez tulajdonképpen. Mindenek előtt nagyon rövid. Isten szereti a rövid imádságot. Nem a sok beszédből tudjuk meggyőzni, sem valaki így mondta, de hát hosszan ecseteljük, és hosszan ki, ó testvér, ha nem tudsz 4-5 szóban imádkozni, akkor nem kell ragozni. Isten érti, A vámszedő itt a legfontosabbat kéri. Őszinte bűnbánattal odaborul elé, légy irgalmas nékem bűnösnek. Spurgeon mondta a vámszedő imádságáról, hogy ez olyan, mint egy rövid sürgöny. Egy sürgöny Istenhez, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És ugyanúgy Spurgeon mondta később, hogy és Isten ezt a sürgönyt azonnal elolvassa. Tudjuk, a folytatásból nem olvastam fel, hogy Jézus mondja is, hogy ez a vámszedő megigazulva ment alá. Sokkal inkább, mint az a farizeus. Az ő ima kérvénye azonnal meghallgatást talál. Nem kell neki sorválni, azonnal a mennyei trónterembe jut. Azonnal viszi Isten szín elé. Nekem bűnösnek légy irgalmas. Önmagát bűnösnek mondja, és annak is gondolja. Hányan vannak ma Magyarországon is, akik ártatlan áldozatnak gondolják magukat. Sokan szidják, szidjuk, magamat is beleértem sokszor, a politikai helyzetet, a politikát, hogy a szegény magyar néppel ártatlanul hogy kitoltak megint. Ártatlanul, testvér. Komolyan. Nagyon mélyen nézünk a szívünkbe. Ha ez így halad, akkor ennél sokkal rosszabb is lesz. Itt ártatlanságnak hírmondója sincs. Bűnösek vagyunk. A magyar nép istentelen. És nem azért istentelen, mert a parlamentben olyanok ülnek, akik, ha mások ülnek, akkor is istentelen lenne. Nem kell ebből a kegyelmet meglátni, hogy az Úrhoz kellene térni. És továbbadni, Kelenföldön is. Hogy térj az Úrhoz. Bűnös vagy, borulj oda az Úr elé. Nem ártatlan áldozat. Vagy csak a körülmények olyanok, nem igaz, testvér. Velejéig romlott az ember. Bűnösök vagyunk. Egyen-egyenként, külön-külön. Nem úgy összességében az emberiség, mert abba könnyű elbújni. Ha azt mondjuk, hogy persze, minden ember bűnös, akkor nem vagyok én. Azt kell meglátni, hogy én vagyok a bűnös. Én. És nekem van szükségem kegyelemre. Mikor azt mondjuk, hogy Jézus megváltott az emberiséget, abban sokszor nem értjük bele magunkat. Mikor azt el tudom mondani, testvér, hogy Jézus értem halt meg, mert nekem volt szükségem arra, hogy megszabadítson, mert a bűneim agyonnyomnak, mert nem bírom tovább. Ne vidd tovább. Borulj le az Úr elé őszinte imádságban, mert bűnösök vagyunk. És végezetül a vámosnak az alakja tulajdonképpen mutat Jézusra. Mutat Jézusra, mert Jézus volt az, aki középre állt, és aki mondhatta volna, aki jogosan mondhatta volna, hogy nekem semmi bűnöm nincs. És mikor azt mondták rá, hogy bűnös és hogy meg kell ölni, az az indulat mondatta, ami bennünk is bennünk van, az óemberi indulat, akkor Jézus nem szólt egy szót sem. A világ történelemben egy valaki lehetett volna, aki kiállhatott volna és mondhatta volna, hogy ti bűnösök vagytok, de én nem, és az Jézus. Ő a bűnösök közé számláltatott, ami bűneinket magára vette. Azért, hogy esélyünk legyen, testvére. Ő nem kérte ki magának, hogy hogy mondhatják rám azt, hogy. Igen, ő a bűnösök sorá áll, bűnösök sorába beáll. És tette ezt azért, hogy mi megmeneküljünk. A mi bűneink miatt kellett Jézusnak a keresztre menni. És micsoda örömüzenet, hogy ő ment, és meghalt értünk a Golgotán. Legyőzte a mi ellenségünket, a sátánt, megszabadított a bűn átkától, és lehet szabadon az ő dicsőségére élni. És lehet úgy imádkozni, hogy tudom, hogy mit tett értem az én Uram, tudom, hogy ki vagyok én valójában, hogy rászorulok a kegyelemre minden pillanatban, és lehet vele úgy járni, hogy ezt a kegyelmet kapom napról napra. Ezt ragadjuk meg, testvérek, és így éljünk, így járjunk Isten dicsőségére. Amen. hajtjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, valljuk a te színed előtt, hogy mi bűnösök vagyunk. Mi vagyunk a nyomorultak, a mezítelenek, a vakok. Mi vagyunk azok, akik a saját bűneink terh alatt roskadozunk. Bocsáss meg, Urunk, hogyha talán mi is a mi érdemeinkre vagy igazságunkra hivatkoztunk volna valamikor, ami nincs is. Urunk, nem akarunk magyarázkodni, mert nincs mentségünk. Csak kegyelmet kérünk. Légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Légy irgalmas nékem bűnösnek. Urunk, add, hogy ez az imádság igazán őszintén szívből mindannyiunkban elhangozzék, megfogalmazódjon. Végezd el ezt a te lelked által, Urunk, mi bennünk. Valljuk, hogy az igazi bűnbánat a te ajándékod, hiszen mi annyi mentséget ki tudunk találni. Győzd le bennünket, győzd meg minket a bűn tekintetében is, hogy a kegyelmedet kérjük és azt ragadjuk meg. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, azért, mert amikor a keresztre mentél, akkor bűnné lettél érettünk. Önmagadat áldoztad fel, hogy a mi bűneinknek legyen megoldása, és az te vagy. Köszönjük, hogy ezt most kínálod mindannyiunknak. Urunk, add, hogy a lélek által ezt megragadjuk, hogy elváltozzunk, hogy mi is olyan indulattal imádkozzunk, mint ez a vámszedő tette. Mint bűnösök, jövünk te hozzád, a kegyelem, a bocsánat trónusához. Urunk, te magad folytasd most itt velünk, a csendben, a beszélgetést. Amen. Egy perces, csendes imádságban, személyes imádságunkat vigyük Isten színe elé. Amen. Imádkozzuk el közösen, hangosan az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetjük a testvéreknek a ránk következő alkalmat, ha Isten megengedi és élünk, akkor holnap este is 7:30 folytatjuk az imahetet, amelynek a végére is érünk. Holnap este a hálaadó imádságról, a hálaadásról lesz szó. Záró énekünket keressük ki. A már megkezdett 223. dicséret 4., 5. és 6. verseit énekeljük áldásvétel előtt. A 223. dicséret 4., 5. és 6. verseit. A 4. vers így kezdődik: ne büntess úgy, mint érdemlettem, tőled én undok bűnömmel. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.